technikus kollégám, Kvaszinger Jenő és Nátrán István nevében is Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Immár 4 éve annak, hogy a szomszédban háború kezdődött. Az évfordulón a katolikus Karitász a 693. segélyszállítmányát vitte Kárpátaljára. Ezt Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke indította útjára. Mindannyian tehetünk valamit a szenvedőkért, amivel azt fogják érezni, hogy nincsenek egyedül, emelte ki Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója. Az Ukrajn elleni orosz agresszió kitörése 4. évfordulójának előestéjén hétfőn imádságban kérték a békét Ukrajna és a világ minden országa számára Budapesten a Szent Egyet közösség tagjai, és mindazok, akik meghívásukra egybegyűltek a Gát utcai Kanízius Szent Péter templomban, tudósított az eseményről a Magyar Kurír. Szőke Péter, a Szent Egyet budapesti és regionális felelőse tartotta emelkedést, keltse fel az Úr Ukrajnára a béke hajnalát, kérték az imádságban. A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt, jelentette ki Semmén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán. A miniszterelnök helyettes a háború kitörésének 4. évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte, legyen bármilyen is az ukrán-magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja a menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak. Oroszország továbbra is nyitott az ukrajnai konfliktus békés rendezésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője szerint erre első körben Nagy-Britannia beavatkozása miatt nem volt lehetőség. Oroszország hírszerzői információk alapján attól tart, hogy Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát. Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, nagyon szkeptikus a rövidtávú béke lehetőségével kapcsolatban. Vladimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangoztatta, megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóság teljes és tartós békét, szögezte le. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba Kijevben, hogy a 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. A magyar kormány megtette a szükséges lépéseket, és nem fog engedni Ukrajna zsarolásának azzal kapcsolatosan, hogy a szomszédország nem indította újra a kőolajszállítást a barátságvezetéken, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a transzatlanti földgáz együttműködési csúcs találkozó előtt nyilatkozott Washingtonban. Aláhúzta, Magyarország kiegyensúlyozott, minden földrajzi irányba kapcsolatokat fenntartó energiapolitikát folytat, hiszen ez az ország ellátás biztonságának legfőbb garanciája. A társvezető a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Paladinónak. Ő a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivője. A barátság kőolajvezeték leállását az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadások okozták, közölt az Európai Bizottság szóvivője. A helyreállítás a biztonsági helyzet miatt nem zárult még le, a munkálatok a biztonsági helyzet függvényében rendszeres orosz támadások mellett haladnak, tette hozzá Anna Kajza Itkonen, a Portfólió gazdasági portál tudósítása szerint. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó 2 szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését, mondta Varga Mihály. Csak az elfogadott opciót tárgyalták, az volt az egyetlen, jelezte a jegybank elnök. A 24.hu portál beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség benfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult egy a MOL-lal kapcsolatos ügyben. Január 27-én megszakadt az orosz olaj Magyarország felé irányuló szállítása, ez követően került sor részvények értékesítésére. A MOL NRT 4 vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetsége szerint a barátság vezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs elmondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz lettünk az ég a folytatásban. Egy-egy zápor, hódarazápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben aztán 10 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa előszót írt a Béke veled című könyvhöz, mely beszédeit gyűjti össze angol nyelven. Csak a békés szívek építhetnek igazságos és tartós békét. Az idealista Szent Bernát, Erik Warden trapista püspök hétfő délelőtti elmélkedése. Isten segítsége, Warden atya harmadik lelki gyakorlatos elmélkedése. Akkor válunk szabaddá, ha úgy szeretjük a világot, ahogy Krisztus. Negyedik vatikáni lelki gyakorlatos elmélkedés. Leó pápa. Csak a békés szívek építhetnek igazságos és tartós békét. 14. Leó pápa előszót írt a Béke legyen veled című könyvhöz, melyet Harper Collins szerkesztett, és ami február 24-én jelent meg az USA-ban és az angol száz országokban. A kötet a vatikáni könyvkiadó tavaly augusztusban megjelent, és Legyen béke, angol változata, melyben összegyűjtötték a Szent Atya addig elhangzott beszédeit. A béke korunk egyik nagy témája, ajándék és egyben feladat is. Istentől kapott ajándék, melyet az emberek építettek a századok folyamán, kezdi előszavát a pápa. Olyan világban élünk, melyet túl sok konfliktus sebez meg, és kegyetlen ellenségeskedés sújt. A szélsőséges nacionalizmus lábbal tiporja a gyengébbek jogait. Még mielőtt szétzúznák a csatatéren, a béke az emberi szívben val kudarcot, amikor engedünk az önzésnek és a kapzsiságnak, és amikor hagyjuk, hogy a részérdekek kerekedjenek felül a közjó helyett. Sok szerző elmondta, hogy amikor nem akarjuk mások történetét meghallgatni, akkor elkezdjük megfosztani őket méltóságuktól. A másik elszemélytelenítése az első lépés minden háborúhoz. Másokat megismerni pedig a béke megízlelése. Ahhoz azonban, hogy megismerjük, előbb tudni kell, hogyan szeressünk. Szent Ágoston azt mondta, hogy senkit nem ismerhetünk meg, csak a barátságon keresztül. A békének kettős dimenziója van. A függőleges, ami az Istentől kapott ajándék, és a vízszintes irányú, ami az emberi felelősség kérdése. A béke Isten ajándéka, amit minden idők emberének adott Jézus születésével Betlehemben. Az angyalok békét hirdettek a földön, mert Isten emberré lett. Olyan mélyen magára vállalta emberségünket, hogy keresztjével szétzúzta a bűn ellenségességét. Isten dicsősége leszállt a földre, hogy végtelen jósága részesévé tegyen minket. Ez az ajándék felelősségre szólít, hogy jó akarattal válaszoljunk rá. Meg kell tanítanunk a gyerekeknek, hogy tiszteljék egymást. Le kell győznünk személyes büszkeségünket, hogy helyet adjunk másoknak, a családban, a munkahelyen, a sportban. Isten soha nem áldja meg az erőszakot, nem hagyja jóvá a másik kihasználását és a föld kizsákmányolását sem. Tehetetlennek érezhetjük magunkat a sok háború láttán, melyeket a világban vívnak. Sokféleképpen válaszolhatunk a tehetetlenség globalizációjára. A hívők elsősorban az imával. Az imádság az a fegyvertelen erő, ami csak a közjót keresi, kivétel nélkül. Imádkozva lefegyverezzük az egónkat, és képesek leszünk az önzetlenségre és az őszinteségre. Leó pápa rámutatott, hogy a szívünk a legfontosabb csatatér. Ott kell megtanulnunk a vértelen, de szükséges győzelmet a halál és az uralkodás késztetései felett. Csak a békés szív képes békés világot építeni. A kiengesztelődés kultúráját kell gyakorolni, erőszakmentes műhelyeket létrehozni, olyan helyeket, ahol a másik iránti bizalmatlanságból találkozás születik. A szív a béke forrása. Itt kell megtanulnunk, hogy találkozzunk, bízzunk, hallgassuk és értsük meg a másikat, ahelyett, hogy bezárkóznánk. A politika és a nemzetközi közösség felelőssége, hogy elősegítse a közvetítést a konfliktusokban, a párbeszéd és a diplomácia művészetével élve. Urunk Istenünk, adj nekünk békét, add meg a pihenés békéjét, a szombat békéjét, a le nem nyugvó békét. Szent Ágoston szavaival kérjük az Atyát, hogy adja meg az igazságos és tartós béke áldott kegyelmét a világnak, minden embernek, különösen azoknak, akiket elfeledtek és a legtöbbet szenvednek, zárja előszavát 14. Leó pápa.
Az idealista Szent Bernát, Erik Warden trappista püspök hétfő délelőtti elmélkedése. Az apostoli palota Szent Pál kápolnájában a Szent Atya és a római kúria tagja jelenlétében hétfőn délelőtt tartotta meg Erik Warden trappista püspök második lelkigyakorlatos elmélkedését, ezúttal az idealista Szent Bernátról. Megállapította, hogy ő hatalmas karizmájú ember volt, óriási munkabírással, de természete szeszélyes is volt, így hát ő hatalmas feszültségeket hordozott magában, amiket ki kellett aztán egyensúlyoznia. Milyen ember volt Szent Bernát? Honnan származott? Tette fel a kérdést a trappista püspök. Egy biztos, hogy kiemelkedett a 12. századi ciszterci mozgalomban, hatalmas karizmájú ember volt, óriási munkabírással. Sokan köztük olyanok is, akiknek jobban kellene tudniuk, úgy vélik, hogy ő alapította a rendet. Ez biztosan nem így van, bár valóban nagy port kavart, amikor 1113-ban, 23 évesen, 30 társával megérkezett. Az 1098-ban alapított szitói vállalkozás egyszerre volt újítás és reform. Az alapítók Novum Monasteriumnak, új monostornak nevezték otthonukat. Tervük elsősorban nem valami vagy valaki elleni reakció volt, és hála Istennek ezért is maradt meg, mivel a reakciós tervek előbb-utóbb semmivé válnak. Első pillantása a ciszterci terv konzervatív volt, mégis a kezdeményezők újításokat vezettek be, ilyen volt elsőként a gyümölcsöző párbeszéd. A saját ítélő képességébe vetett bizalom Bernátot időnként rugalmassá tette bizonyos eljárások betartásában, amelyeket egyébként állítása szerint követett. Az egyház szükségleteiről alkotott elképzelése néha merev álláspontok felvételére késztette, ami híves pártpolitikai szellemhez vezetett. Ő azonban nem volt képmutató. Őszintén alázatos, Istennek odaadó, gyengír kedvességre képes, hűséges barát volt, aki képes volt összebarátkozni korábbi ellenségeivel is, és Isten szeretetének meggyőző tanúja lett. Magában ragadó figura volt, és maradt is. Dom James Fox, aki az USA Kentucky államában fekvő Getsemani ciszterci apátság vállalkozó szellemi apátja volt 1948 és 67 között, egyszer dühösen írt a szerzetes társáról, Thomas Mertonról. Olyan elektromos az ő elméje. Merton irritálta Foxot ötleteivel, megérzéseivel és kitartásával. Fox azonban tudta, hogy Merton őszinte. Tisztelte őt, élvezte a társaságát, és az apátságban töltött idejének nagy részében éppen Merton atyánál végezte el szentgyónásait. Természetesen nem lehet Thomas Merton Clairvaux-i Szent Bernardhoz hasonlítani, de van egy bizonyos hasonlóság a jellemükben. Bernard nyilván nem ismerhette az elektromosságot, de természete szeszélyes is volt, így hát neki hatalmas feszültségeket kellett hordoznia és kiegyensúlyoznia. Szent Bernardnak a megtérésről szóló tanítása páratlan bibliai kultúrájából és átgondolt teológiai meglátásaiból ered. Ám az idő múlásával egyre inkább abból a személyes küzdelméből is fakadt, amivel megtanulta, hogy ne abból induljon ki, hogy az ő útjai mindig helyesek, hiszen tapasztalatai, sebei és az őtét kihívások arra tanították, hogy megkérdőjelezze saját előfeltételeit, és egyre inkább megcsodálja Isten irgalmas igazságosságát. Szent Bernard kiválótás mindazok számára, akik nagybőti exodust, kivonulást vállalnak az én központúságukból és büszkeségükből, abban a vágyban, hogy az igazságot kövessék, miközben tekintetüket Isten mindenható megvilágító szeretetére szegezik. Isten segítsége. Varden atya harmadik lelkidakorlatos emlékedése. Hétfőn délután 5 órakor Isten segítsége címmel tartotta meg Erik Varden trappista püspök harmadik lelkidakorlatos emlékedését Leó pápa és a római kúria számára, amit csendes szentségimádás és az esti zsolozsma imádság követett. Vard Mária, a 17. század nagy keresztény pedagógusa ezt mondta nővéreinek: tegyétek meg a tőletek telhetőt, és Isten megsegít titeket. Az a gondolat, hogy Isten tud és akar is segíteni nekünk a nehézségeinkben, a bibliai hit axiómája, bizonyítása nem szoruló alaptétele. Ez különbözteti meg Ábrahám, Izsák és Jákob istenét, aki Krisztus Jézusban megtestesült együttérzéssé vált a filozófiai mozdíthatatlan mozgatótól. A 90. Zsoltár a következő verssel kezdődik: Qui habitat in adjutorio altissimi, aki a magasságbeli segítségében lakozik. Ebből adódóan Isten segítségét Szent Bernard úgy határozta meg, mint egy lakhelyet, abban az értelemben, hogy azért olyan valóságot alkot, amely fenntart minket, amelyben képesek vagyunk élni, mozogni és létezni. Isten segítsége nem alkalmi, tehát nem első segélynyújtás, amelyet akkor keresünk fel, amikor egy ház lángokban áll, vagy ha valakit elüt egy autó, mintha most a 112-es segélyszámot hívnánk. De mi a helyzet akkor, amikor istenfélő emberek buknak el és elhagyatottnak tűnnek? Mi a helyzet akkor, amikor a mennyekhez kiáltunk, de válasz nélkül maradunk, és csak saját hangunk vigasztaló hangját halljuk, tette fel a kérdés Varden atya. Ennek az állapotnak a bibliai alakja Jób, akinek nagyszerű könyve egy háromtételes szimfóniaként fogható fel, amely a zsigeri síralomtól a fenyegetés bemutatásán át a kegyelem váratlan megtapasztalásáig halad. Jób nem hajlandó elfogadni barátai érvelését. Nem hajlandó elhinni, hogy Isten számításba venné az ő életét, mint egy mérlegre téve azt. Mégis eltökélt szándéka, hogy Istent megtalálja a szenvedésben, hősiesen felkiáltva, ki más tehetné ezt, mint ő. Hívő emberekként a vallást egyfajta biztosításnak tekinthetjük, annak biztos tudatában ugyanis, hogy számíthatunk Isten segítségére, azt hiszük, hogy már is biztonságban vagyunk a veszélytől. A világ összeomlani látszik, ha és amikor a gonosz lesült ránk. Hogyan nézzek szembe az értelmetlennek tűnő megpróbáltatásokkal, amelyek már is lerombolják a védőbástyáimat? Vajon az Istennel való kapcsolatom egyfajta egyezkedő tárgyalás, és amikor nehézé válnak a dolgok, hajlok arra, hogy kövessem Jób feleségének tanácsát, aki így szólt: átkozz meg Istent és hallj meg! Isten lehetővé teheti egy új és áldott világot azáltal, hogy lerombolja azokat a falakat, amelyeket a világnak hittünk, azokat a falakat, amelyek között valójában fulladoztunk. Ám Isten segítségében élni, ahogy a Szent Bernát tanítja nekünk, nem azt jelenti, hogy biztonságban élünk. Azt jelenti, hogy áthaladunk a siránkozáson és a fenyegetésen, hogy megtanuljunk kegyelemmel élni ezen az új mélységi szinten, és így tudjuk mi azt lehetővé tenni mások számára is, hogy rátaláljanak arra. Foglalta össze Várden atya harmadik lelki gyakorlatos elmélkedését.
Negyedik nagybőti elmélkedés. Akkor válunk szabaddá, ha úgy szeretjük a világot, ahogy Krisztus. Kedden délelőtt a pápa és a római kúria tagjainak tartott negyedik nagybőti elmélkedésében a trapista szerzetes a szabadság keresztény fogalmát elemezte. Várden püspök rámutatott. Nem saját akaratunk követése által, hanem a Krisztusban felszabadult világért felajánlott életünkkel leszünk szabadok. Olykor a szenvedés segít az igazságosság ügyének, ha az erőre nem erővel válaszolunk. A keresztény szabadság nem abban áll, hogy erővel meghódítjuk a világot, hanem abban, hogy a keresztre feszítés szeretetével szeretjük, olyan nagy lelkűen, hogy azt kívánjuk, életünket adjuk azért, hogy a világ Krisztusban felszabaduljon. Ezt húzta alá február 24-én kedden délelőtt a vatikáni pálkápolnában mondott elmélkedésében Erik Várden norvég trapista püspök. Ő szabadít ki az életedre törő vadász csapdájából. A 90. Zsoltár sorára reflektálva Szent Bernát ciszterci apát gondolatát idézte Várden atya. Bernát szerint az emberi lény, amikor elfeledkezik lelki természetéről, állatiasságba süllyed. Így azt tűnik természetesnek nekünk, hogy a magunk módján cselekedjünk, kielégítsük vágyainkat és megvalósítsuk terveinket, hivalkodjunk ötleteinkkel. A szent szerzetes azt kéri a lesüllyedt embertől, hogy vegye észre, fenevaddá vált, amit a vadászok csapdába akarnak ejteni. Nagybőjt idején kettős feladat vár ránk. Világosan felismerni a ránk leselkedő vadászokat, majd kigyógyulni önnön rabságunkból. Ahhoz, hogy hitelesen hirdessük az evangélium felszabadító erejét, először is meg kell tanulnunk, mit jelent szabadnak lenni. Ehhez alapvető tudni, hol és hogyan esünk csapdába, hogy aztán kiszabaduljunk belőle, és sasszárnyakra keljünk. A gazdagságot pénzben vagy elismerésben mérő világgal kötött szövetségünk azonban sasokból tyúkokká alacsonyít le minket. Szent Bernát azt tanácsolja, hogy tudatosítsuk magunkban, Krisztusban nyertük el a szabadságot. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy megváltását ajándékként fogadjuk, örömteli hálával. A szabadság emblémája Isten fia marad, aki kiüresítette magát, mutatott rá a trapista szerzetes. Az atya akaratának feltétel nélkül igent mondva, Krisztus arra emlékeztet minket, hogy a keresztény szabadság eszmény elfogadása magában foglalja a szenvedést. Amikor azt mondja nekünk, hogy ne szegüljünk szembe a rosszal, akkor nem azt kéri, hogy viseljük el az igazságtalanságot, hanem megérteti velünk, hogy olykor az igazság ügyét a szenvedés jobban szolgálja, amikor nem vagyunk hajlandók erővel válaszolni az erőre. Ez pedig nagyon távol áll attól a szabadság eszménytől, ami a norvég lelki gyakorlatos mester szerint a közbeszédet uralja. Óvakodjunk attól, amikor a szabadságot az erő túszaként manipulálásra használják, hogy olyan személytelen alanyok cselekedeteit igazolják vele, mint a párt, a gazdaság vagy egyenesen a történelem. Keresztény olvasatban semmilyen elnyomó politika nem lehet felszabadító, ha ideológiai szabadságra épül. Az egyetlen valóban jelentős szabadság egyéni lehet csak, és egyik személy szabadsága sem törölheti el a másikét. Várden atya kedd délelőtti elmélkedésében végül megállapította, hogy a mai európai politikában széles körben használják ki a szabadság zsargonját, feszültséget gerjesztve. Amit a társadalom egy része felszabadítónak érez, azt mások elnyomásnak tartják. Szembenálló vonalak alakulnak ki, ahol mindkét oldal a szabadság zászlaját emeli a magasba. Éles konfliktusok születnek a felszabadítónak gondolt programok összeférhetetlenségéből. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Az est hangjai. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrainé Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus nagy örömhíréről és a 8 boldogságról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Mennyei atyám, minden egyes reggel, amikor felébredek, tudom, hogy az a te ajándékod. Még ha fájdalom is van a testemben, és a terhek nehezednek az életemre, a szívem mélyén tudom, te vigyázol rám. A szereteted a viharban is csendes erőm. Nem tagadom meg a hitemet, mert te tartasz meg engem. Hiszek benned, Istenem, és bátran kimerem mondani, hogy soha nem hagysz el engem, és nagyon szeretsz, tudom és érzem. Köszönöm neked a hitemet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a mai napon Jézus nagy örömhíréről fogunk beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy amikor valami nagy öröm ért titeket, meg minket, szeretnénk elmondani mindenkinek, aki kedves számunkra. Néha azonban alig találunk szavakat, ilyenkor hasonlatokat szoktunk használni. Például annyira boldog vagyok, vagy szárnyal a lelkem, vagy már fél méterrel a föld fölött járok, vagy még milyen kifejezések jutnak eszetekbe, mit szoktatok mondani, amikor nagyon boldogok vagytok?
Hogy velem van az Isten.
Hogy annyira jó érzésem van, így van. Sok más kifejezés is van annak érzékeltetésére, hogy valami rendkívüli öröm ért bennünket. Jézus már a legelső beszédében, amikor a názáreti zsinagógában szólt arról, hogy örömhírt szeretne átadni az embereknek, már akkor elmondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok örömmel van tele a szíve, és később is azt mondta, hogy elközelgett az Isten országa. Ez mit jelent, hogy elközelgett az Isten országa?
Vagyis közel jött hozzánk, itt van köztünk Isten. Az ő ereje és akarata működik mindazokban, akik elfogadják az üzenetét.
Aki megtér, boldog és teljes életet élhet. Igazából ez jelenti azt, hogy az Isten országa itt van köztünk, mert boldog és teljes életet élhet, illetve mit jelent még az, hogy itt van Isten országának örömhíre?
Isten országának polgára lehet.
Így van. Jézus nagyon-nagyon sokszor beszélt arról, hogy milyen az Isten országa. Ugye nagyon sokszor mi elképzeljük valahogyan az Isten országát. Én nagyon-nagyon sokszor szoktam azon gondolkodni, én magam is, hogy milyen lehet az Isten országa, milyen országa mennyország. És akkor mindig arra gondolok, hogy ott már nincs ez a vitatkozás, nincs ez a veszekedés, nincsen a fájdalom, a szomorúság bennünk, hanem Isten országában, mivel Isten jelen van, ott nincs ok arra, hogy már mi szomorúak legyünk. És az is eszembe szokott jutni, amit a Szentírásból olvasok, hogy akkor majd a szemünkről letöröl majd az Isten minden könnyet, és hogy akkor már sem könny, sem fátyol nem borítja majd el így a tudatunkat és a szemünket, hanem színről színre láthatjuk az Istent, és ami ma még titok a számunkra, és amit nem értünk, hogy mi miért történik körülöttünk, ezekre mind-mind fény derül. Tehát mindent meg fogunk tudni érteni, és meg fogjuk tudni tapasztalni, azt, hogy Isten az életünk során melyik nehézséget vagy melyik örömet miért adta, és minden kérdésünkre meg lesz a válasz. És Isten jelenlétében valóban boldogok leszünk. És nagyon sokszor van az is, hogy tudjátok, biztos így van veletek is, vagy köztetek is, hogy szokták így várni az emberek, vagy szoktak arról beszélni, hogy milyen a mennyország, ti szoktatok róla esetleg, vagy gondolkodtatok már rajta, hogy milyen ország a mennyország?
Igen.
Szerinted milyen?
Sok jó cselekedet van benne.
Hogy ott csak boldogság van, nincs veszekedés, ki vannak békülve egymással, csak jó van, semmi rossz.
És a mennyország, ugye azt is tanultuk már, hogy ez nem egy hely, hanem mit mondtunk róla, hogy mi a mennyország?
Állapot.
Vagyis minek az állapota? Minek az állapota?
Az örök boldogságnak az állapota.
Így van. Ez az örök boldogság, amit mond a Szinti, ez egy picit már itt van a földön. Mikor szoktuk érezni, hogy itt van a földön a mennyország, vagyis az örök boldogság állapotában van a lelkünk? Amikor ilyen földön túli boldogságot érzel, amikor szárnyal a lelked, amikor azt gondolod, hogy hú, most annyira boldog vagyok, hogy így kicsordul a lelkem, annyira nagyon boldog vagyok. Ez sokáig szokott tartani, ez az érzés?
Nem.
Itt a földön nem. De most már értitek, amit akarok magyarázni, hogy ami itt a földön még nagyon picit érzékelhető, és nagyon rövid ideig tart, az az örökké valóság állapotába, az meddig fog tartani?
Örökké.
Így van. És Jézus sokat beszélt erről. Miért tudott Jézus beszélni a mennyországról, és arról, hogy milyen az Isten országa, és mi az örömhír? Miért tudott róla beszélni?
Ő az Isten egyszülött fia.
Így van. Tehát Jézus sok beszédet mondott, kiváló szónok volt, és az emberek őt nagyon szívesen hallgatták. Prédikációi közül kiemelkedik a hegyi beszéd. Hol hangzott el ez a hegyi beszéd?
Galileában. A Genezáreti tó partján hangzott el.
Ma egy liget és egy szép templom emlékeztet arra minket, hogy ez az esemény ezen a helyen történt. Jézus mit mondott a hegyi beszédben?
Jézus olyan útmutatásokat adott a hegyi beszédben, amelyek mind a mai napig utat mutatnak a hívő embereknek.
Boldogok vagytok, szegények, bennetek szerény a lélek. Tétek az Úr palástja mennyországa, s a földi hívság mond mit ér. Ha örök élet lesz a vér, boldogok ti, kik most sírtok, csak napi gonddal bírtok. Majd nevettek, s az nevethet, aki végül illanó kedved mond, mit ér. Ha örök élet lesz a vér, szelídek, boldogok vagytok, nem győzködtök, ha csarkodtok, s így lesz végre földre, égre hatalmatok, percnyi dicsőség mond, mit ér, ha örök élet lesz a bér. Boldogok, kik szomjú hozzák, tudni mi a jog igazság. Őket megelégíti a mennyek ura, s ha perbe fognak hitedét, majd örök élet lesz a vég. Boldogok a könyörülők, kik nem bosszúért lihegők, mert azoknak harag napján irgalmaznak, s tudd, hogy nagy lelkű tetted ér, az örök élet lesz a vér. Boldog, aki tiszta szívvel telítődik szent lélekkel. Őt az Isten hazavárja mennyországba, lásd újra születésedért, az örök élet lesz a bér. Hosszú tűnök, a békességre igyekvők, mert te hitben ők az Isten katonái, s hidd, hogy az áldozatukért az örök élet lesz a vér. Én atyámért, igazságért, s ne nézd, minek mi az ára, övék a mennyek országa.
A hegyi beszédet 8 mondat vezeti be, melyek mindegyike valamilyen boldogságról szól. A mondások első fele egy-egy magatartást jelöl, a második rész pedig megmutatja, hogy Isten országa hogyan válaszol erre. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok. Így üldözték előttetek a prófétákat is. Isten országának beteljesülését Jézus hozta el. Aki egyedül Istenre épít, vagyis semmilyen nincs rajta kívül, elnyeri ezt az országot. Azt mondja Jézus, hogy aki sír, Jézus által vigasztalást nyer. Érdemes végigmenni a boldog mondásokon úgy, és megnézni, hogy milyen viselkedést vár el tőlünk az Isten, és hogy milyen jutalmat nyerhetünk el ilyen módon az ő országában. Ha ilyen szempontból nézzük meg ezeket a boldog mondásokat, akkor szeretném tőletek is megkérdezni, hogy nektek mi tűnik fel elsőként. Tőled, neked most mit üzen az Isten? Milyen viselkedést vár el tőled az Isten?
Legyen tiszta szívű.
Boldogok a lélekben a szegények, mert övék a mennyek országa.
Tehát úgy érzi, Tifi, hogy a lelki szegénység az, amikor nincsen semmije meg senkije valakinek, csak a hite, csak az Isten, annak az a jutalma, hogy majd övé lesz a mennyek országa, az örök boldogság. Ilyen szempontból kérdezem akkor, hogy neked melyik boldog mondás az, ami most leginkább megérinti a szívedet, és milyen viselkedést vár el tőled Jézus?
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiának hívják majd őket.
És te is úgy érzed, hogy tőled azt várja Isten, hogy békességben élj. Roli?
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Tehát mit vár tőled Jézus?
Szelíd legyek.
Szintike?
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Tehát mit vár tőled Jézus?
Az, hogy ezen a földön lévő emberek ne legyenek szomorúak.
Így van, és mi lesz ezért a jutalmad?
Hogy engem is meg fognak vigasztalni.
Jézus még nagyon sokszor mondott beszédet, és nem csak a 8 boldogságot mondta el az embereknek azért, hogy megértsék, hogy milyen lehet az Isten és milyen az Isten országa, hanem példabeszédekben beszélt, tanította Jézus a népet. Beszélgessünk arról, hogy milyen példabeszédeket ismertek. Mindenki mondjon 2, jó?
Példabeszéd a jó pásztorról. Példabeszéd a szívtelen szolgáról.
Példabeszéd az okos és balga szűzekről. Példabeszéd az irgalmas szamaritánusról.
Példabeszéd a szemben lévő gerendákról. Példabeszéd a szőlőmunkásokról.
Példabeszéd az elveszett garasról. Példabeszéd a gonosz vincelléről.
Példabeszéd a farizeusról és a vámosról. Példabeszéd az adóról.
Példabeszéd a talentumokról, és Jézus példabeszédet mondott a 2 fiúról. Ezek azok a példabeszédek, amelyekben Jézus azt fejtette ki, hogy milyen az Isten országa, és milyen tulajdonságai vannak az Istennek. Ezeket a példabeszédeket azért jó ismerni, és örülök neki, hogy ilyen sokat fel tudtatok sorolni, mert ezáltal ismerjük meg teljesen, és tárja fel magát nekünk az Isten, hogy milyen ő valójában. És az Isten képünk ezáltal nagyon-nagyon sokat tud formálódni, hiszen megtapasztaljuk és meglátjuk, hogy az Isten mennyire irgalmas, milyen jóságos, és mennyi szeretet van az emberek iránt, és nem csak az emberek iránt, hanem mi irántunk is, hogy az Isten minket végtelenül és minden emberi értelmet felülmúlóan szeret, ezek a tulajdonságai tárulnak fel számunkra, hogyha ezeket a példabeszédeket elolvassuk. Nézzük meg, hogy mi az az atyai ház. Mit jelent ez a kifejezés?
Az atyai ház kifejezés otthonunkat, a családunk, őseink lakhelyét jelöli.
Mi jut eszedbe róla?
Biztonság, emlékek, szeretet, közösség, meg hitség.
Így van. Jézus üzenetének nagyon fontos eleme, hogy Isten országa nem a felhők fölötti menny, hanem annak az Istennek az otthona, akit így szólíthatunk meg, hogy atyánk. Ez a mi igazi atyai házunk, ahol mindannyiunknak van egy szobája, egy szeretetből előre elkészített hely. Az Úr imája a hegyi beszéd szívében van, ez az imádság, amelyben Jézus azt kéri a tanítványaitól, és azt kéri a követőitől, hogy ne bőbeszédűen fecsegve, hanem összeszedetten és szívből imádkozzanak. Hogyan szól az az imádság, amelyre Jézus tanította meg az embereket?
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
Így van. Ezt az imát tanította Jézus az apostoloknak, és azt mondta, hogy ezt imádkozzuk mi is, akik hiszünk benne. Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy a mi atyánk imádságnak melyik mondata szól a megbocsátásról?
És bocsásd meg vétkeinket.
Aztán még?
Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
Így van. Mit akar ez üzenni nekünk itt a nagybőjt első napjaiban? Mire kell törekednünk a szent 40 nap során is, és mire próbál Jézus tanítani minket?
Hogy megbocsássunk az embereknek, akik rosszat tettek.
Könnyű mindig megbocsátani?
Nem.
Ki szokott oda menni megbocsátani legelőször, amikor valaki összeveszik valakivel valamin? Mit gondoltok? Mindig az, akinek igaza van, vagy hogy szokott ez lenni?
Akivel tették a rosszat.
Aki okosabb, és aki jobban ki akar békülni az emberrel, neki van nagyobb szíve.
Van értelme veszekedni? Van igazság itt a földön?
Nincs.
Mert miért nincs igazság a földön?
Mert Krisztus az út, az igazság, és az élet.
Ki szokott megbocsátani a másiknak? Az, akinek igaza van?
Az bocsájt meg először, akinek a szívében sokkal több szeretet van a másik iránt.
Törekedjünk arra, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, törekedjünk arra, hogy ne a saját igazságunkat keressük, hanem a békesség kedvéért, azért, hogy a körülöttünk lévő emberek boldogok legyenek, legyünk képesek lemondani a saját igazságérzetünkről, a saját igazságunkról, és az Isten országának igazságát keressük életünk minden napján, itt a nagybőjtben pedig különösképpen. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Út igazság, út élet. Út igazság, út élet. Te vagy az út, te vagy az igazság. Te vagy nekem az élet, te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyj a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet, te vagy az út.
hogyha elborít az ár. Egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallhatják, melyben Nagy Bálint jezsuita szerzetes, a rend hivatás gondozója, az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melynek mai adásában elsőként a Balassi Bálint emlékkardíj idei díjazottjaival beszélgetünk, majd pedig Vaj Péter püspök élettörténetét ismerhetik meg, és végül a Bükki csillagdába látogatunk. 4 órakor pedig zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Pirincsik Márton, Debner Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató. Az Úristen kertet telepített Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. Olvasom a Teremtés könyvében. Nekünk nem elég a természetünknek megfelelőnek lenni, mint az állatoknak és a növényeknek. Nem elég egyéniségnek lennünk. Számunkra szentnek lenni több, mint embernek lenni. Ha sohasem vagyunk többek, mint emberek, ha sohasem mások, mint természetes önmagunk, ha nem vagyunk szentek, sohasem adhatjuk meg Istennek azt az imádást, amelyet megkíván. Ahhoz, hogy szent legyek, először önmagammá kell lennem. Ezért megszentelésem azon fordul, hogy megtudjam, ki vagyok, és hogy felfedezzem igazi önmagamat. Az ószövetségi húsvét a választott nép megváltása. Ez sokkal több, mint csupán az Egyiptom szolgaságából való szabadulás. Jelenti Izraelnek teljes átváltozását, szolgahadból szabad néppé és független népből Isten népévé. Az új szövetségi húsvét Istennek az emberek iránt való örök szeretetének felülmúlhatatlan tette egyszülöttjében, Jézus Krisztusban. A megváltás tehát sokkal több, mint az eredeti vagy a személyes bűn eltörlése. Jelenti az ember teljes átformálódását, a bűnös újjászületik, új emberré, az Isten gyermekévé válik. A liturgia nem más, mint Krisztus főpapi Isten tiszteletének, azaz húsvéti tettének állandó megjelenítése. A keresztény hívő napról napra meghal a bűnnek, valamint újra meg újra feltámad az új krisztusi életre, és növekszik benne. A keresztény élet állandó részvétel és formálódás a húsvéti misztériumban. Istenünk, Te a megváltással az emberi természetet eredeti méltóságánál magasabbra emelted. Tekints atyai jóságod csodálatos művére, hogy akiket az újjászületés szentségében gyermekeiddé fogadtál, őrizd meg bennünk örök kegyelmed és áldásod ajándékait.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy jó juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.